Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük Tompos Ádámmal, a Magyar Hang munkatársával. Szervusz!
Szép jó estét, üdvözlök mindenkit!
Szeretem, hogy külpolitikai újságíró, a régen volt nálunk, Tamás.
Hát köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök!
És Polgár Györgyel, aki viszont mindig itt van velünk. Hát kezdjük a Orbán tematikával, elég vastag dossziénk lesz, de hát igyekszünk túl lenni rajta. Beszéljünk először arról, ugye, hogy Meloni olasz miniszterelnök állítólag korábban felajánlotta neki mindenféle megállapodás fejében, ami Ukrajnát érintette, hogy bekerülhet az európai konzervatívok frakciójába, ami Orbán vágya volt. Aztán ez húzódott ez a dolog, és most kiderült, hogy Meloni ezt nagyon nem akarja, pontosabban nem csak ő, hanem a frakcióban levő pártok elég jelentős többség, és azt mondta, hogy ha Orbán jön, akkor ők mennek, és hát ennek következtében Meloni megelégedett a harmadik legnagyobb frakcióval az Európai Parlamentben, ami így szép teljesítmény. Tehát egyelőre a Fidesz lóg a levegőben, bár az identitás, ami már annyira szélen van, hogy leesni készül, bár állítólag az identitás nevű frakció, ami annyira szélen van már, hogy állítólag leesni készül, várja őt. Tessék parancsolni.
Hát nézetem az, hogy Orbán feleslegesen reménykedett Meloniban. Az európai jobboldal, főleg annak a radikálisabb része, ami kicsit már lesés felé húz, de még nem tartott, mint az identitás, alapvetően megosztott. Létezik a Meloni féle irányzat, ami ez a lengyelek például nagyon szívesen csatlakoznak már, mint a lengyel
is.
Az erősen jobbra húzó alakulatok, és létezik az orosz barát irányzat. Például a Marine Le Pen féle, most bárkit is indított Marine Le Pen, mert most nem ő maga indult, és ez a két irányzat képtelen egymásra kibékülni, nem is sok soha. Mivel pedig Orbánnak rettenetesen komoly orosz barát híre van, talán nem ok nélkül, ezért neki nem volt esélye tulajdonképpen a Meloni féle ECR-be egyáltalán bejutni.
Igen.
És nagyon régóta dolgozott azon, hogy ezt a két frakciót valahogy ő egybefésülje, csak hát pont az említett orosz barátság miatt ez egy lehetetlen küldetés volt. Viszont van Orbánnak egy óriási malaca, mégpedig az, hogy ebből az identitásból, ha jól tudom, akkor az AfD most éppen kihullani kényszerült, és az, hogyha ő be tud menni az identitás és demokrácia frakcióba úgy, hogy nincs benne az AfD, akkor a németekkel a német szoros gazdasági kapcsolatokban nem fog annyira összeveszni majd a német politikai felvilággal, ami nagyon-nagyon fontos Orbán Viktor számára. Ugye a mai berlini interjú is, hát ugye azzal indult, hogy gyakorlatilag Mercedes munkahelyeket jelentett be a miniszterelnök. Hát ezzel szerintem tökéletesen beárazta magát. Tehát, hogy ez egy HR-es feladata.
A magyar szuverenitást árazta be, nem?
Így van, tehát hogy ez egy HR-es, legfeljebb mondjuk Kecskemét város polgármesterei, vagy a kecskeméti országgyűlési képviselőnek lett volna ez egy örömhír, de az, hogy a miniszterelnök örömhírként közli, hogy odaengedték fegyveres őrök kíséretében egy prototípushoz, és ezt elmondja, hogy akkor így a Mercedes, úgy a Mercedes, majd elkezd ilyen műkedvelő történészként a világ állásáról, meg hogy a geopolitika hogy áll, tehát ezzel tökéletesen beáraszt azt, hogy ő ezt a geopolitikai játszmát ezt teljesen kívülről figyeli. És mondom, tehát még egyszer a kulcs az szerintem az lehet, hogy az AfD nélkül bemehet az IDB-be, és az AfD-vel meg majd a torockaiék egyesülhetnek majd egyelőre meg nem nevezett frakcióban, ugye ez most a nagy terve, ami hazánknak.
Ennek azért akkor lenne igazi súlya, ha a Macron által pánik szerűen és valódi pánikban meghirdetett rendkívüli francia választást Le Penék nyerik meg. És ha Macron kénytelen lesz ezt a nemzeti tömörülést, illetve annak vezetőjét, ezt a Bardella nevű fiatalembert megbízni kormányalakítással, mert akkor francia kormánypárt lenne ebből a Le Pen-féle pártból, ezáltal megnőne az amúgy is a választások után, mármint az európai választások után megnőtt súlya, és kevésbé lehetne azt mondani erre az identitás és demokrácia csoportra, hogy ez aztán a szélső-szélső jobb. részben mert az AFD-t kinyomták, részben azért, mert hát mégiscsak Franciaország kormányát vezetik. Ebben a szempontból Orbánnak tényleg szerencséje van, de azért függetlenül az AFD frakcióalakítási kísérleteitől, vagy azok eredményétől, azért ez még mindig a jobb szélen lenne, és neki valóban az lett volna a célja, többször ki is mondta, hogy összehozza Melonit és Löpent, de miután két európai nagyhatalomról van szó, két európai nagyasszonyról van szó, mások az érdekeik ország megközelítésből is, meg személyesen is, ezért aztán ez nem olyan egyszerű, mint ahogy itt ez a budapesti stratéga elképzeli.
És akkor van még egy szál, bocsánat, ami szerintem nagyon kínos a Orbáni szempontból. Ez pedig az, hogy a román szélső jobboldalt viszont, akik eleve csak 6 mandátummal vannak, ha jól tudom, őket viszont fölvették Melóniék, és ugye másnap, tehát miután kikosarazták a Fideszt, Kocsis Máté jelezte, hogy ők semmiképpen nem szeretnének társulni a román szélső jobboldallal, tehát hogy az egy nap csúszással kiderült, hogy ugye nem ez volt a terv, tehát hogy nem arról van szó, hogy ők nem akarnak, hanem az, hogy ők nem akarják, hogy a Fidesz oda menjen.
Hát és tudjuk, hogy ők akartak kilépni az Európai Néppártból is, nem? Már ott is el volt játszva ez.
Igen, de hogy még erre is jött egy dupla csavar, ugye ez alá a Facebook bejegyzés alá ennek a román pártnak az elnöke így oda kommentelte Kocsis Máténak, hogy igazából ők nem gyűlölik a magyarokat, és hogy semmi probléma nincs, tehát hogy még azt az érvet, ami nem igaz.
Kezeljük a helyén, igen.
Igen, de hogy még azt az érvet, ami nem igaz, még azt is így
de
próbálja.
De ráadásul van egy harmadik is, hogy a Meloni pártjának az európai képviselője pedig közölte, hogy nem is hívtuk Orbánékat a frakcióban.
Nem egészen azt mondta, nem jelentkeztek be.
Sőt, hogy egy kicsit még fokozzam a helyzetet, most már nagyon magas a tét. Az Auspárt elnöke, José Simeón, akkor, amikor még nem annyira alakult, már az első kampányát intézte ez a párt, egy interjúban képes volt azt nyilatkozni, hogy neki személyes példaképe Orbán Viktor.
Az igaz, igen. De nem azt mondta, hogy személyes példaképpen a magyarok, ugye az idáigban nem jutott el.
Igen, és közben az húzvölgyben teszik, amit tesznek közben.
Igen, tehát, igen, hogy tehát így teljes a kép. Orbán
igen.
Orbán a tipik elő a gyevi bíró ebben a történetben. Ha nézzük akkor az Orbán féle reggeli nyilatkozatot, amit Berlinben adott, hát ez egy nagyon gazdag anyag, nem is tudom, hogy végzünk vele, pár mondatot gyorsan. Háborúpárti, gazdaságellenes és migrációpárti koalíció jött létre az Unióban, ezt Manfred Weber úr vezeti régi ellensége rossz akarója Magyarországnak. Egy másik, lassan már a fotelt, amin ülök, azt is el lehet venni férjül vagy feleségül, nem tudom, az állatok mikor kerülnek sorra, ennek az őrületnek itt nincs vége, hogy az európai úgynevezett genderre vonatkozik, aminek már a jelentését régen nem tudja ő sem. Ez a vonat, az európai szerelvény a háború felé tart, ha ez a kormány elég támogatást kap az enyém, én meg tudom húzni a vészféket, és a magyarok erről a vonatról le fognak szállni. A masinisztával is beszéltünk, nem tudtuk meggyőzni, csak Donald Trump, mint leendő amerikai elnök tudja majd leszedni a mozdonyról. Hát bárhova lehet csatlakozni, urak, bármelyik mondathoz.
Hát nekem az az érzésem, hogy nem az európai vonat tart a háború felé, hanem a háború tart igen nagy erősséggel az európai vonat felé, és pedig keleti irányból. Tekintve az elmúlt napok balti különböző légtérsértéseit, tekintve az Európában elszaporodott szabotás cselekményeket, tekintve a frissen lebukott SZVF ügynököket. Éppen ma délben láttam a The Insider-en, hogy egy finn újságíróról derült ki, hogy eredetileg és igazából ő tulajdonképpen orosz születésű, és teljesen hami személyazonossággal élt évekig Finnországban, és rontotta az orosz propagandát. Szóval ezek mind olyan cselekmények, amik nem arra utalnak, hogy az európai vonat tartana a háború felé, ezek mind agresszív, általában háború harci cselekmények előtti gesztusok és aktusok.
Hát igen, tehát egyrésztről itt vannak ezek a sajnálatos balti események, másrésztről pedig tényleg nem lehet továbbra sem számomra jobboldali emberként felfoghatatlan az, hogy egyrészt egy agresszor pártjára sikerült egy jobboldali törzs közönséget navigálni, és közben még ez az egész meg van fűszerezve egy nagyon komoly sztálinista, kommunista nosztalgiával. És hogy nekem a legnagyobb rejtély ebben a túl a geopolitikai dimenzión az, hogy ezt idehaza hogy lehetett elsütni a magyar jobboldali törzs közönségnek, hogy már ott tartunk, hogy ugye 56-ban is igazából ukránok jöttek el tiporni a magyar 56-os forradalmat. Persze a földrajz az egy makacs dolog, tehát valóban a Munkácsi és Ungvári laktanyából érkeztek, de ott nem ukránok voltak elszállásolva, hanem többségében pont, hogy mongolok, de zárójelbe zárva. Tehát, hogy ez az, ami egyébként nagyon gyanús, vagy hát nagyon fura ebben az egész ukrán-orosz történetben. Hát a különböző mondatok meg, tehát amiket itt megemlített a miniszterelnök, tehát ez a genderes dolog, tehát, hogy ebben meg nekem az a fura, hogy erre Magyarországon messze nincs akkora fogadókészség, mint amikor az angolszász világban ez a gender, meg a különböző nemek, társadalmi nemeknek a száma elszaporodott. Ez Magyarországon, ez nincs ez a probléma. És nekem sokkal inkább úgy tűnik, hogy ezt az Orbánék úgy hozzák be, mint egy ilyen visszavágásként, tehát hogy most már az erre adott reakciót ők legalább annyira érzékenyen veszik, mint adott esetben a nyugat-európai egyetemeken, ahogy reagálnak ezekre a
gender. Látják a jelentését, tehát nem arról van szó természetesen, mint amiről az Orbánék beszélnek. De itt van még ez a vészfék. Tehát, ha jól értem, van egy európai vonat, nagy hatalmakkal robognak a vészbe, de ennek a vésznek a fékét Orbán, a hatalmas nagy Magyarország vezetője meg tudja húzni, és akkor a vonat megáll. Tehát ő megállítja Európát. Még a szakadék előtt, ha jól értem ezt a mondatot.
Miközben ugye ő is támogatta annak a Rutte-nak a NATO főtitkárra kinevezését, aki azért nem az, aki mondott Putyin barát figura. Ugye,
és akiről azt mondta ezelőtt még hónapokkal is, hogy hát ha valakit nem, akkor a Rutte-t biztos nem. Szijjártó is elismételt ez. Hát a Rutte-vel, hát aki a magyarokat így gyűlöli, akivel
fura
úgy
lenne, mondta, igen. Fura lenne.
Igen. Hát ezzel a Rutte-vel nem.
Ja, gyorsan, akkor, ha is... már itt adunk, akkor gyorsan elmondom. Tehát, hogy hívtam a magyar kormánymédia? Egy nagyképű szarjankó, Soros Bérenc, pojáca, pedofilokat legalizáló, hazug. Hát ennyi. Jó. Bocs.
Ez elég.
Elég?
Csak ennyi. Bőven. Ha több lett volna, akkor lehet, hogy a végén nem támogatja, de csak ennyi volt, ezért aztán végül mégis. Nem, ugye ebben jó, ebben borzasztó Orbán és a gépezete. Ez előbb föltetted a kérdést, hogy lehet az, hogy a magyar társadalmat, a Fidesz szavazókat gyakorlatilag egy-két év alatt átfordította orosz baráttá. Hiszen hát ez a közönség aztán végleg nem volt orosz vagy szovjet barát, és mégis. És ugyanez megtörténik most is, hogy Rutte, hát azt utáljuk, ha hollandokat, hát azokkal szóba sárunk. Hát azok borzasztók, kivéve személyes jó barátomat, Hert Wilders, az nagyszerű. De az a holland, hát az a holland fickó, az borzasztó. Magyar gyűlölő, és így tovább. És egyszer csak úgy van eladva a történet, hogy a NATO engedett. A NATO kénytelen volt belátni, hogy mi nem akarunk, mi nem veszünk részt ezekben a közös ukrajnai akciókban, miközben, és ezt már persze nem követi a választó tömeg, mert nem ért hozzá, nem érdekli, nem figyel rá, nem is kellene. Semmilyen a NATO tagországok határain kívüli akcióban nem kötelező részt venni. De Orbán ezt úgy adta elő, hiába nem kötelező, én elértem, hogy ne kelljen. És ezért ezt készségesen egy ilyen propaganda háttérrel a szavazók elhiszik. És akkor azt mondják, hogy hát ehhez képest nem is olyan nagy ár, hogy ez a Rutte, aki még kénytelen volt egy igazi levelet is írni Orbán Viktornak, hogy a jövőben is azonos mércével fogja mérni a tagországokat, na látjátok, hogy a Rutte engedett? Így lehet megvezetni magyarok millióit, és ebben Orbánék tényleg gátlástalanok, és sajnos sikeresek. De ha megengeded, visszatérek, bár ez az Ukrajna és Oroszország a legfontosabb kérdés persze, de ez az interjú, hát tényleg nehéz megtalálni a szavakat rá, nem csak a gender kérdés miatt, hogy már a bútort is el lehet venni feleségül, mert ez tényleg a legalja kocsmai duma.
Nem, mint meg az állatok.
Igen, igen, hát az állatok, az még aljább. De az, hogy elkezdte azzal, hogy itt ülünk Berlinben, és hát ez a Németország, ez nem olyan már, mint a 10 év, akár a 10 évvel ezelőtti Németország. Más a színe, más az íze, más a szaga, mondta Orbán Viktor. Hát ha ez nem rasszizmus, akkor nem tudom micsoda, de ugye megint olyan ügyes Orbáni módon kódolva, hogy mondtam én olyat, hogy csak fehér ember lehet igazi német, nem mondtam, csak Németországnak más a színe. És aztán még ki is fejtette, hogy régen a német volt a megbízhatóság, a korrektség, a pontosság, stb. Ha valaki ilyen életet akart, akkor oda ment. Na de ma már, hát milyenek ezek a németek? Majd elmondta, hogy jön ám a Mercedes, és 4000 állást fog itt teremteni. Tegyük hozzá valószínűleg a 4000 állás nagy részét, nem magyarok fogják betölteni, de ez egy következő mesetémája lesz. Szóval borzasztó szöveg volt, és mindezt nagyon magabiztosan adta elő, hónapok óta nem láttam ilyen jókedvűnek, ilyen elemében lévőnek, ilyen erőteljesnek. Hát úgy látszik, túltette magát azon a hatalmas választási győzelmen, ami csak 8%-os vereség volt neki itthon, és ami az európai szélsőjobbnak kis előretörés volt, vagyis nem győzelem, nem az a győzelem, amiben ő reménykedett. Most már boldog, és kezdhet újból mahinálni.
És tegyük hozzá, hogy abban a megváltozott Németországban mennyi magyarnak, mennyi főleg Kelet-Magyarországról oda kivándorolt a német húsipart erősítő magyarnak van nagyon nagy szerepe, akik egyébként pont az ő országából, tehát az ő általa teremtett viszonyok közül mentek el, és jobb megélhetés érdekében mentek Németországba. Ezt valahogy a fideszesek mindig kifelejtik a képletből, pedig azért a nagy képhez, amit ők annyira szeretnek, azért ez jócskán hozzátartozik.
Egyik, hát nem mondom, hogy meghatározó, de eddig igazából előre bukkanó belpolitikai vagy párt téma volt az a Gyurcsány Ferenc lemondásának az eshetősége, amit fölvetett például Megyesi Péter, de hát ő ebben ugye nem teljesen szavahihető, mert az első egy konfliktusa éppen kettőjük között volt, amikor ő kinevezte miniszternek Gyurcsányt, ha jól emlékszem, sport és ifjúsági miniszternek, és akkor megvádolta azzal, hogy hatalomra tör az ő pozíciójára, és aztán követte is, bár azt mondta, hogy nem ő okozta ezt a törést, hanem ő volt a haszonélvezője. Azt mondta, hogy jobb, ha a napról visszavonul Orbán, vagy bocsánat, Gyurcsány és a felesége is. Aztán megszólaltak mások is, és azt mondták, hogy hát igen, ezt a vereséget illik tudomásul venni, majd Gyurcsány is megszólalt, aki hát gyakorlatilag itt szétbeszélte ezt az eshetőséget, nem mondta, hogy igen, nem mondta, hogy nem, hanem beszélünk róla, megtárgyaljuk, megrágjuk, aztán majd egyszer vagy lesz belőle valami, vagy sem, de ezt már nem is mondtam. Igen.
Hát nekem az a nézetem, hogy ő arra vár, hogy nagyon sokat beszélnek majd róla mindenféle emberek, nagyon sokat fognak veszekedni mindenféle emberek ezen. Főként úgy gondolom, hogy a DK aktív tagjai is, a DK-ban csalódott, a Tiszához csapódott volt DK-sok, mert komoly vitákat várok, aztán jön valami nagyobb botrány is elfelejtik.
Hát ebben bízik Gyurcsány Ferenc.
Igen, igen, erre gondoltam.
Hát igen, szóval, hogy megint csak fura ezt talán az én számból hallani, tehát egy jobboldali emberéből, hogy ugye, hogyha először ránézünk a választási térképre most, vagy a választási adatokra a június 9-eire, akkor láthatunk nagyon erős jobboldali tömböket, mert a Tiszát azért én nem feltétlenül sorolnám baloldali tömörülésnek. De én azért sokat járom a vidéket, főleg narancsvidéket, fideszes választókkal beszélek nagyon sokat, és azt hallom az ő szavaikból, az ő gondolkodásukból, amiket egyébként jó részt a Fideszből kapják ezeket a gondolatokat, ezek nagyon is baloldali gondolatok. Tehát a munkahely fontossága, a munkabecsülete, a biztonság, ezek a régi intézményekhez, tehát a régi nagy vállalatokhoz való ragaszkodás, a TSZ-hez való ragaszkodás, nagyon komoly kádárnosztalgia, ezek mind-mind hát nyilvánvalóan baloldali attribútumok, amiket viszont a jelenleg önmagukat baloldalként nevező pártok teljesen elfelejtettek. Elfelejtették azt, ezeket a közösségeket is, elfelejtették ezeket a választókat is, és szerintem amiféle politizálásnak vége lett június 9-én, illetve hát már korábban vége lett, csak most tényleg nagyon egyértelműen megmutatkoztak a számok ebben, ez az a fajta platform politizálás, ez a egy zárt hajtó mögött veszekedünk, és akkor kilépünk, és megbeszéljük, hogy tulajdonképpen mi mennyi mindenben értünk egyet, de utána megint elkezdjük egymást hátulról döfködni, és akkor különböző kompenzációs listákra följátszuk egymást, meg egymás rokonait. Tehát ennek lett vége. Ennek a fajta politizálásnak a nagy kérdés az az, hogy a DK-MSZP párbeszéd ezt meg tudja haladni. Tehát meg tudja haladni azt a fajta 90-es, 2000-es években mutatott politizálást, ami fölött eljárt az idő. Tehát teljes mértékben avit lett már, és ez lesz szerintem majd egy nagyon nagy kérdés a következőkben, hogy azt a fajta terepmunkát, amit például Jámbor András a Szikrával, vagy Pikó András Józsefvárosban megcsinál, hogy erre például az a pártelit képes lesz-e újra. Tehát újjáépíteni azt a fajta baloldaliságot terepmunkával, sétával, választókkal való ajtóról ajtóra találkozással. Erre leszek kíváncsi, és ez szerintem a DK-nak ez már nem fog menni.
Hát ami Gyurcsány jövőjét illeti, szerintem nincs DK Gyurcsány nélkül. Úgyhogy ha fenn akarja tartani, és hogyha a DK meghatározó tagjai is érdekeltek abban, hogy a párt fennmaradjon, akár egy ilyen nagyobb egyesített formában, akkor nem fordulhatnak szembe Gyurcsánnyal, és nem azért, mert ő annyira meghatározó egyéniség, egyébként a párton belül mindenképpen az, hanem mert szimbólummá is vált. A 2000-es évek elején annak szimbóluma volt, hogy lehetne megújítani azt a mégiscsak nagyon régies, bár nem sikertelen pártot, amit MSZP-nek hívtak, és ő volt az új idők új szele, új stílussal, új megközelítéssel, egy új nemzedéket hozott be, újfajta politizálást, és ezért sikere is lett. Aztán a kormányzása sajnos kevésbé lett az, de mindenképpen ő volt az ígéret. És ez az ígéret sokakban máig is megvan, hogyha Gyurcsány azt mondja, köszönöm, elég volt, akkor ennek az egész kísérletnek vége. Tehát szerintem maradnia kell. De hogy akár a DK, akár Gyurcsány, akár más baloldali pártok tudnak-e új vonzó baloldali alternatívát ajánlani, na ebben vannak nagy kételjeim. Ugyanis azt látom a világban, hogy nem nagyon. És ebből a szempontból bizonyos értelemben akár még igaza is lehet Orbán Viktornak, aki azzal vádolja a jobb-közép-európai néppártot, kereszténydemokraták, konzervatívok, hogy ezek valójában baloldali pártok lettek, hiszen a baloldaliakkal működnek együtt Európában is. És igen, bizonyos értelemben ez igaz, mert elfogadták a baloldal sok évtizedes, 50-60 éves, vagy még talán régebbi követeléseit is magukévá tették, az emberi jogok tiszteletben tartásától, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartásától, a szakszervezetekkel való együttműködéstől kezdve, akár az új, akár gender kérdésekig, hiszen Németországban Merkel kancellársága alatt szavaztak például a homoszexuálisok házasságának lehetőségéről, vagy például Írországban, egy mélyen katolikus országban népszavazás döntött erről, pedig ott sem baloldali kormány volt éppen hatalmon. Szóval ezek a jobb-közép pártok nagyon sok szempontból haladó, a korral haladó, tegyük hozzá, álláspontot foglaltak el, megfelelően a társadalom többsége igényeinek. És közben a baloldali pártok meg elvesztettek sok mindent a korábbi követeléseikből, hiszen az már közös, általános, elfogadott követelés, és őt napi valósággá vált. Mit tudnak akkor szembehelyezni ők, és mik azok, és kik azok az igazi jobboldaliak velük szemben? Az új baloldal, utaltál Jámbor Andrásra, de sok más új baloldali mozgalom, párt is a világon, kezdi elővenni azt, hogy ez a kapitalizmus mégiscsak egy romlott rendszer. Milyen igazságtalan rendszer, milyen kizsákmányoló rendszer. Lehet, hogy az a szocialista, kommunista kísérlet hibás volt és bűnös volt, de meg kéne valahogy új formában újból próbálni. Van, aki kimondja, van, aki csak céloz rá, van, aki csak a mindennapi munkájában tesz rá kísérleteket, de szerintem ez az új baloldalnak az egyik, vagy talán a fő irányzata. Míg az új jobboldal, miután a hagyományos és még máig legnagyobb jobboldal sok baloldali és liberális értéket magáévá tett, az pedig etnonacionalistává vált, és hát ebben az etnonacionalizmusban, ami Trumptól kezdve Le Penig mindenhol látható, szuverenistává, ha tetszik, bezárkózóvá, hogy nem akarunk másokkal együtt élni, nem akarjuk másokkal megosztani, azt akarjuk megvédeni, ami van, de már nem nagyon van, vagy egyre kevésbé van. Szóval egy ilyen elzárkózó nacionalista és bizonyos értelemben az etnonacionalizmus miatt rasszista álláspontot elfoglaló, bár ez nem szalonképes náluk sem. Ez az új jobboldal, amit mi szélső jobboldalnak nevezünk, szerintem joggal. Ez az új konfrontáció, ez az új konfliktus.
De ez nincs kőbevésve.
Nincs, ez változik.
Tehát ugye az a fajta baloldaliság, amit ugye Gyurcsány Tony Blairtől és Anthony Giddenstől megtanult, az nagyon-nagyon sokat tanult a Thatcheri jobboldali neokonzervatív 80-as évek politikájából. Tony Blair könyvében hosszasan ír arról, hogy neki micsoda, hát vadhajtásokat, marxista vadhajtásokat kellett a pártjában lenyesegetni, ez megtörtént, és utána ő kezdett egy nagyon hosszú korszakot, amiből viszont pont ez a Trumpi jobboldal tanult nagyon sokat. Tehát ez a populista jobboldal, tehát a Brexit, akár a Trump, hogyha megnézzük a Trump country kifejezést, azt Magyarországon nagyon sokszor tévesen szokták lefordítani Texasra, meg hasonló republikánus vidékekre, holott nem arról van szó. A Trump country azok pont azok az államok voltak, ahol nagyon-nagyon sok fehér munkás, hagyományosan szakszervezeti tag, ami kapásból a demokratákhoz sorolta őket, és ő tőlük tanult, és tőlük kapott nagyon sok szavazatot, hogy ezekre az emberekre...
Mert ők érezték magukat veszélyben.
Így van, és elhagyatva a városba szoruló demokratákkal. Igen, tehát hogy van egy nagy átalakulás, és ez lesz most szerintem egy idehaza is, és az a különösen izgalmas szerintem, hogy ez körülbelül egyszerre zajlik a nemzetközi folyamatokban, hogy ehhez át kell alakulnia majd. Jó. A...
Tamásnak is adjunk most egy kis szót.
Igen, tehát én az elmúlt hét folyamán kétszer is meg kellett volna határozzam, hogy mi is az a baloldaliság, főként mi az a magyar baloldaliság, és mind a két alkalommal csődöt mondtam. Alapvetően a baloldaliság fogalmának kialakulásokhoz. Robespierre például teljesen mást értett baloldaliságon, mint később Marx vagy Engels. Lenin, Trotszki, Sztálin megint valami teljesen harmadlagosat. És akkor most Rudi Dutschkét ne vegyük elő. Most innentől kezdve ezek az emberek valószínűleg hatalmasat verekedtek volna, hogyha találkoznak egy kocsmában. Na most innentől kezdve kezd az az érzésem támadni, hogy a világban zajló spontán, de nagyon fontos gazdasági és politikai folyamatok egyszerűen nem foglalkoznak a jobb és baloldali osztattal. Ebből következően időnként a jobb és baloldal szerepet cserél, átalakul, mindenféle metamorfózison megy át, tanul egymástól. Tudnék olyan magyar, magát baloldalinak nevező pártot mondani, aki rengeteget tanult például a Fidesz nacionalista és idegengyűlölő ideológiájából. Tudnék, de nem mondom. És egyáltalán tulajdonképpen vagy azt kéne csinálni, hogy meghatározzuk, hogy mi a baloldaliság, és ezen belül mi a modern, és mi a magyar, modern magyar baloldaliság, vagy engedjük már el ezt a kétosztatú furcsa felosztást, mert nem alkalmas a világban zajló valódi gazdasági és politikai folyamatok kezelésére.
Mondjuk akkor egy picit tágítsuk még ki a végén, hogy valószínűleg, ha baloldalinak akarja magát meghatározni valaki, akkor abból indul ki, hogy én a nagyobb egyenlőség híve vagyok, mert minden ember egyenlőnek születik, csak borzasztó különböző körülmények közé. Szeretném, hogyha ezeknek az embereknek megteremtenék az eddiginél nagyobb lehetőséget, hogy azzá váljanak, akik tudnának lenni, csak a társadalmi viszonyok ezt nem teszik lehetővé. Nagyobb szolidaritás, ez is egy alapvető baloldali idea, míg a konzervatív jobboldali azt mondja, a dolgok alapvetően jól vannak úgy, ahogy eddig, jó, itt-ott egy kis módosítás, itt-ott egy kis igazítás, de ne forgassanak föl mindent. A baloldaliak tehát, ha tetszik, ilyen értelemben progresszívebbek, azt mondják, hogy haladjunk gyorsabban a megkívánt célok felé, a jobboldaliak a hagyományosak meg azt mondják, hogy csak óvatosan, lassan, csak a leginkább szükségszerű dolgot tegyük meg, és ne változtassunk. Ez biztos, hogy megvan, így akár lehetne is jobb és baloldalt újból rendszerezni, de ezért valószínűleg, és ezért fontos ez politikailag, ma már ez nem mond igazán sokat, nem igazán magával ragadó, például itt Európában, hogy akkor én baloldali vagyok, és legyen így, vagy jobboldali vagyok, legyen úgy. Ennél sokkal élesebb, markánsabb, aktuálisabb kérdések vannak, ahol viszont gyakran szélső bal és új jobb, nagyon is hasonló nézeteket van, például globalizmussal szemben.
A következő, szakítsuk meg egy kicsit ezt a témát, és nézzük Putyint Észak-Koreában, meg Vietnamban, már csak a Tamás kedvéért is, megállt a magunk kedvéért is természetesen. Igazából itt elhangzottak mindenféle számok, hogy körülbelül 1 millió lövedéket tudott Észak-Korea eddig szállítani Oroszországnak, miközben a nyugat erre ezzel adta a időintervallum alatt ekkora mennyiségre képtelen volt. Tehát valamiképpen óriási észak-koreai raktározási lehetőségek vannak ott, másrészt pedig, ami meglepte az embereket, az Vietnam. Vietnam nem kötelezte el magát igazából Amerika mellett, bár az a legnagyobb piaca, nem kötelezte el magát annyira Oroszország mellett. Ez a látogatás azonban mégis, mintha egy ilyen közeledés jelentene politikailag, nem hiszem, hogy katonailag, de politikailag, gazdaságilag mindenképpen. Szóval, hogy látod ezt?
Hát alapvetően azt látom, hogy Putyin teljesen másképp érzékeli a világot, mint a tárgyalópartnerei. Putyin most egy ázsiai közutat tesz, a Xi Jinpinggel folytatott tárgyalásai nem olyan biztatóak az ő számára, mint azt a kommunikáció tudatja a közönséggel. Itt alapvetően Kína óvatos, Kína távol marad a nagyobb ügyektől, Kína éppen múlt heti, nem két héttel ezelőtti hír volt, hogy Kína egyszerűen orosz belföldi áron hajlandó csak megvenni a földgázt, amit esetleg a Szibéria ereje 2 vezetéken kapna. Tehát Kína mindenképpen pillanatnyi és hosszú távú érdekei szerint keresni akar ezen a dolgon, nem szívesen venne részt igazán komoly, fajsúlyos, esetleg meghatározó világpolitikai akciókban. Észak-Korea más eset. Észak-Korea körülbelül a koreai háború vége óta gyűjtögeti a lőszert. Az észak-koreai hadseregnek van a legnagyobb tüzérsége a világon, és állandóan próbálják, hát ha nem is nagy mértékben, mert nem sikerül a technológiai hibák és hiányosságok miatt fejleszteni, de azért fejlesztik, és minden létező volt ex-szovjet szabványú tüzérségi lőszert, legyen az rakéta lőszer is, mert például a Grad rakétavetőbe való lőszert szintén szállítottak, összegyűjtöttek. Hogy ez milyen úton sikerült? Hát néha egészen kanyargós utakon tudunk egy olyan útvonalról, hogy lévén, hogy ezek az országok, mint Észak-Korea, Irán és most már Oroszország is hosszú ideje szankciók alatt állnak. Észak-Korea és Irán között például, ami némi kínai részvétele, már hosszú ideje létezett valamiféle kereskedelmi útvonal, és elképzelhető, hogy az 1 millió vagy talán több lőszer például az iráni orosz határon keresztül jutott el. Persze a lőszerszállítás nem okvetlenül szükséges ilyen kanyargós legyen, hiszen van közös orosz-koreai határ. Na már most, az aláírt szerződés tartalmaz egy ilyen kitételt, hogy bármely országot, akár Oroszországot, akár Észak-Koreát katonai támadás érni, a másik azonnali katonai és egyéb segítséget nyújt. Na most ez az és egyéb segítség alapvetően gazdasági lehet csak, azt látjuk, hogy Észak-Korea, aki gyakorlatilag kisöpörtek a világpolitika színpadáról, most orosz segítséggel nagyon agilisan vissza akar térni, és legalább egy közepesnél valamivel gyengébb, de inkább közepes tényező szeretne lenni a nukleáris ereje miatt. Ezzel szemben Oroszország másféle segítséget várt Észak-Koreától. Jól lehet, Putyin azt mondta, hogy ez a katonai segítség nem vonatkozik az Ukrajnában vívott harcokra, mert azok már korábbiak, és különben is Ukrajna támadta meg a független Donyecki és Luhanszki népköztársaságokat, amelyek már egyáltalán nem függetlenek ez idő szerint. Minden esetre el tudnék képzelni olyan abszolút helyzetet, hogy észak-koreai katonák tűnjenek fel mondjuk az Ukrajnában harcoló déli hadseregcsoportosulásban. Vietnámról pedig annyit, hogy Vietnám még Kínánál is sokkal óvatosabb. Itt valószínűleg a tárgyalásokat ma átnézve annyira lehet jutni, hogy Vietnám elképzelhetően csak egy keretszerződést akar, amit aztán, ahogy Kína is, mindenki úgy tart be, ahogy éppen kedve van hozzá.
Világos.
Egészen félelmetes volt egyébként nézni azokat a képeket, ahogy Putyint fogadták Észak-Koreában. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ezek mondjuk a...
Előtt aztán nagyapáid világába?
Pont, hát meg a történelem könyveim világába. Én azt hittem, hogy ezek örökre ott maradnak. És ugye mindig, amikor valamiféle ilyen évforduló megemlékezés zajlik, és akkor mindig elhangzik az, hogy nehogy megismétlődjön a történelem, hát de, hát ott ismétlődik meg a szemünk előtt. És egyébként az a különösen ijesztő, hogy Putyint nem sokkal kisebb pompával fogadták abban a Szerbiában, ami tőlünk azért egy kőhajításnyira itt van a szomszédban, és akik egyébként nekünk is korábban volt egy ilyen hasonló Spartakiád. Ez egészen félelmetes volt ezt látni, meg hát ezt a helyzetértékelést, hogy valóban ez egy puskaporos hordó, és igazából Putyinnak szerintem az lehet, tehát hogy az is lehet a motivációja, hogy nagyon kell neki az a fajta gazdasági hátország, hát ugye a lőszerekkel minimum. Kim Jong-unnak külön nagyon jó jön az, hogy messze nincs annyira elszigetelve, és hogy egy ekkora nagy testvért talál magának, mert a diplomáciában sose jó egyedül maradni. Ezt ugye Orbán Viktornál pont az imént beszéltük meg, hogy ez mennyire káros. Most ott azért ott formálódik egy nagyon szép barátság, ami hát nagyon-nagyon veszélyes lehet a következőre nézve, úgyhogy elég aggasztó. Gyuri? Ezt hallatni és figyelni.
Gyuri?
Hát nekem erről csak az jut eszembe, hogy hát ilyen barátai maradtak Putyinnak. Ugye ez katasztrófa, szerintem ő maga nem gondolta volna ezelőtt 8-10 évvel, hogy erre fanyalodik, de hát ez a helyzet, és nekem is csak Orbán Viktor jut eszembe, hogy képes előadni ezt a magyar külpolitikát, hogy lehet, hogy Szijjártó Péter az a diplomata, vagy vezető politikus, külügyminiszter a világban, aki a legtöbbet találkozott orosz kollégájával az elmúlt 6 év, vagy az elmúlt 2 évben a háború kezdete óta. Szóval egy ilyen Oroszországgal, egy ilyen orosz kormánnyal, egy ilyen Putyinnal, hát tényleg a világ legszörnyűbb országába ment el oda boldogan ölelkezni, és a magyar kormánynak egy rossz szava nincs, nem vagy erre, hanem arra a Putyinra, aki ezt az agressziót folyamatosan folytatja.
Még egy témát, bocsánat, egy mondat.
Tehát ehhez már csak annyit lehet hozzátenni, szintén tétemelés, hogy az elmúlt héten az Oroszországi Föderáció levette a tálibokat a terroristák listájáról, és legitim kormánynak fogadta el.
Na. Ugye, nincs, ez egy következményekkel terhes világ. Nem igaz, hogy nincsenek következmények. Ha elindul egy úton valaki, akkor igen, már biztosan megtalálja a fontos útállágazásokat. Na, itt van még egy téma, amiről beszélnünk kell, ez Magyar Péter brüsszeli távozása, már úgy értem, hogy az a tény, hogy megszavaztatta a támogatóit, hogy elfogadja a brüsszeli mandátumot vagy sem. A dologhoz hozzátartozik, hogy egy olyan listát állított össze érvekkel, amik mind arra lökték a támogatókat, hogy a brüsszeli mandátum fölvételét javasolják neki. De miközben, ugye, bár nem ő lesz a frakció vezetője, hisz a frakciójának a vezetője, itt várja, itt van a kérdés, hogy mi lesz a pártszervezéssel, mi lesz a struktúrák kialakításával, mi lesz azoknak az eredményeknek a meggyökeresztetésével, amiket elért.
Hát én úgy látom, hogy Magyar Péter előtt három út áll pillanatnyilag. Azon kívül, hogy el kell döntenie, hogy Brüsszelben vállal szerepet, vagy Magyarországon. Az első út fárasztó, költséges, és távolról sem biztos teljes sikerre, ez az, hogy azonnal teljes gőzzel pártépítésbe, közösségépítésbe kell kezdeni, és minél több helyi szintű problémát megoldani. Ez sokba kerülne fárasztó volt.
Igen.
Másik lehetőség, ez már egy kicsit abszurdabb, hogy kimegy Brüsszelbe, de Magyarországon a Tisza tárgyalásokat kezd, és esetleg koalíciót köt majd az eljövendő választások előtt. A régi ellenzék egy némely pártjával, mindegyike nem lehet. Ez szintén eléggé valószínűleg, valamivel biztosabb eredménnyel kecsegtetne, mint a pártépítés és a helyi problémák kezelése. Nem is olyan fárasztó, nem is olyan költséges, viszont ez azzal járna, hogy elveszítik a mostani szavazóik felét. Ugyanis pillanatnyilag a Tiszára két ember kategória szavazott. Az egyik az, aki a kormányban csalódott, és kormánypárti volt, a másik az, aki az ellenzékben csalódott, és ellenzéki volt. Na most, hogyha az óellenzék valamelyik pártjával, vagy valamelyik pártjaival kötnek koalíciót, akkor elveszítik. Egyrészt a most a...
Igen, ez világos. Mi a harmadik út?
A harmadik egy kicsit horrorisztikus és fantasztikus elképzelés, hogy építgetnek valami pártot, 2026-ig inkább csak titkos tárgyalásokat folytatnak, és a választások után, aminek vagy ilyen, vagy amolyan eredménye lesz, a Fidesz-szel kötnek koalíciót. Hm. Na most ebből következően hogyha kiderül, hogy tárgyalásokat folytattak a Fidesz-szel, ez is ugyanúgy a szavazó réteg felének elvesztésével jár.
Tessék, Gyuri?
Hát én nem tudom, hogy hány útja van Magyar Péternek, szerintem egy előre. Hogy lehet előre menni, ehhez valószínűleg kiválasztotta a legkézenfekvőbbet, hogy Brüsszelben, hiszen a fővárosi közgyűlésben nem folyik igazi politika, kényes döntések lesznek, és azok politikai következményekkel is járnak, de nincs ott mindennapi politizálás, az nem egy igazán létező, működő testület, úgyhogy akár beül oda, akár nem ül be, nem ott kell politizálni. Hanem Brüsszelben. Brüsszel ugyanis nem csak az Európai Unió, hanem Magyarország is, számos európai parlamenti képviselő otthon is politizál. Igaz, hogy ez a magyar példa esetén nem vált be, mert a momentumosok is, akik ott jól politizáltak, vagy Dobrev Klára is itthon most bukott, nem kicsit, hanem nagyot. De azért ez a lehetőség nyitva áll fizikailag is, politikailag is. Brüsszel egy fórum és egy eszköz, amit neki ki kell használni. Hát más egyelőre nincs. Óriási felhatalmazást kapott, majdnem 30%-ot, ezzel élni kell. Nem hagyhatja azokra, akiket ő még talán nem is igazán ismer, közelről nem ismer, kiválasztottak, jó módszerrel, ügyesen, de hogy mennyire fognak beválni, nem lehet tudni. Ő magában kell, hogy bízzon egyelőre, és ehhez neki ez a brüsszeli európai néppárti tagság és az ottani jelenlét mindenképp szükséges. De ez nem zárja ki azt, hogy itt bármilyen pártot építsen, és lehetetlennek tartom, hogy csak szép, csendben, titokban, nem az a fajta. Sőt, a sikerét annak köszönheti, hogy mindent a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt csinált. Úgy használta ezt a nyomorult Facebookot, ahogy senki más, hogy folyamatosan állandó interaktív kapcsolatban volt a híveivel, az egyre növekvő számú híveivel. Hogy ezt abba hagyná, kizárt dolog. Menni fog, mint egy tank előre, a béke tankja, nem a háború tankja, de ezért most...
Na, a lényeg, most már békes a, az is
igen,
lesz.
Igen, biztos, az is lesz.
A cigalom mellett.
A lényeg az, hogy persze ez nagyon nehéz, és valószínűleg ő se fogja pontosan tudni, hogy na most hogy, merre keressem, de rengeteg ember fog nála jelentkezni. Akár aktív politikus, akár olyan politikus, aki csak szeretne lenni, akár mostani közéleti ember, szakember, biztos, hogy nem lesz gondja azzal, hogy nem jönnek hozzám, és kik közül válogassak, túl sok ember fog jönni, és neki nagyon gyorsan sikerül majd fölállítani egy olyan csapatot, amely elkezdi szervezni országszerte a pártját, úgyhogy ez az egyetlen út, és szerintem ezt fogja járni.
Annyit mindenképpen megegyeznék, hogy ez követendő példa lenne például, hogy ha már muszáj nemzeti konzultációt tartani, akkor sokkal egyszerűbb a Facebookon, mert sokkal olcsóbb, mint egyébként.
Szerintem Gyurcsány Ferenc meg fogja tenni, ő megszavazhatja hogy a pártonvaló maradását.
Elképzelhető. Nagyon érdekesek ezek a forgatókönyvek, szerintem elképesztő mennyiségű bizonytalansági faktor van benne. Azzal én vitatkoznék, hogy szerintem nagyon komoly politizálás lesz most majd a fővárosi közgyűlésben. És szerintem pont ezért nem fog ő oda beülni. Pont ezért, mert ugye az elején Magyar Péter mondta, hogy lehet, hogy Brüsszel pont kizárta, és mondta, hogy lehet, hogy a fővárosi közgyűlésbe lehet, hogy elképzelhető, tehát azt úgy lebegtette. És nekem ez a nünükém, tehát hogy 5 évvel ezelőtt egy kigondolta volna, hogy egy ilyen partikuláris kérdésből, mint a budapesti parkolás különböző kerületekben egy ekkora ügy lesz, ami lényegében kimondva, kimondatlanul több fideszes polgármester és a főpolgármester székébe is került. Tehát a parkolási ügy az klasszikusan egy olyan történet volt, ami megmaradhatott volna ilyen szakújságírói szinten is, és aztán mi lett belőle? Egy hatalmas ügy. Most ugye azt látjuk, hogy van egy teljesen felbojdult fővárosi közgyűlés, van egy, hát nem tudom, hogy mikor kerülünk adásba, de nem tudjuk, hogy a kúria hogy dönt még, hogy újra választás lesz-e például Karácsony Gergely esetében, de hogyha marad, szerintem egyébként nem fog újra választást kiírni a kúria, akkor lesz egy 41 szavazattal megválasztott főpolgármester. Elképesztő vékony jég lesz, nagyon nagy csaták lesznek a fővárosi közgyűlésből, amiből szerintem jó taktikát fog Magyar Péter választani, hogyha ott abban kimarad. Ami igazán izgalmas, az valóban az ő frakciójának az összetétele. Tehát egy csupa olyan ember érkezett a versenyszférából, ami nem a politikai logika szerint szerveződik. Tehát, hogy ezek az emberek olyan munkahelyen dolgoztak korábban, hogy jó, elégedetlen vagyok valamivel, átmegyek egy másik helyre, kész, zsoldosként folytatom ugyanúgy a munkát. A politikának nem ez a szervező elve. A politikában együtt vagyunk, harcolunk, csatatér, nem véletlen használja a legtöbb politikus ezeket a különböző harci kifejezéseket, és hogy tényleg egy ilyen közösségként zárjuk. Összezárjanak, nagyon izgalmas az, hogy fog ez a csapat így működni. Tudnak-e politizálni majd azok az emberek, akik mind Brüsszelben, mind Budapesten, akik a versenyszférában vannak. Az pedig, hogy Brüsszelből meg tudja-e oldani a pártépítést, erre csak rossz példákat láttunk a NER alatt. Ha azt veszük, hogy ugye Magyar Péter is hivatkozott Gyürk Andrásra, állandó Fidesz kampányfőnök. De ez az kell, hogy Gyürk András állítólag ugye Mr. Nobody-ként emlegetik Brüsszelben, tehát semmilyen érdemi brüsszeli munkát nem végez. Cserébe itt a kampányoknak ő a fő-fő főnöke, és az egyik Kubatov Gábor mellett az egyik operatív lebonyolítója. Tehát, hogy valószínűleg meg lehet a kettőt találni, csak kérdés, tehát nem véletlen, hogy Tar Zoltán lett a delegáció vezetője a Tiszának Brüsszelben, és nem Magyar Péter, tehát valószínűleg ő is ez a utazó nagykövet lesz majd. Ami pedig a pártépítést illeti, hát elképesztő. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon nagy munka lesz. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a Fidesz 2010-től átvette az országot, és fölépítette azt, amiben élünk, annak azért már 2002 óta voltak előképei. 2006-ban volt egy nagyon komoly önkormányzati narancssárgítása az országban, amiből nagyon sokat profitálta a Fidesz. És most ugye Magyar Péter,
sőt,
nem
tudom. Az, hogy 98-tól 2002-ig kormányoztak, igen. Hát az alatt egy hatalmas bázist építettek ki maguknak.
Igen, igen. A hátország nagyon sokat kapott abból a 2006-os tarolásból, ami ugye a különböző önkormányzatok feltőkésítettek különböző háttércégeket, aztán ezek az önkormányzatok el is adósodtak szépen. De a pártépítésre tökéletesen alkalmasak voltak. És most is láttuk, hogy elképesztő hype volt, tehát aláírásgyűjtő ívek elfogytak ilyen különböző vidéki tiszás rendezvényeken, tehát hogy a lelkesedés, a svung az megvan, csak nem biztos, nem találták meg a megfelelő embereket ilyen gyorsan. Ez lesz a nagy kérdés, hogy ebben a, én inkább másfél évet mondanék azért a 2026-os választásokon.
Az ide intézet igazgatója szerint őszig tart a türelem.
Milyen?
Türelem? Magyar Péterrel szemben, mert ha türelmetlen lesz a választó, akkor hova szalad? Megy a DK-hoz, vagy a Párbeszédhez, vagy a Jobbikhoz.
Vagy lemorzsolódik.
Nem, tehát nem, és akkor visszamegy a Fideszhez, vagy azt mondja, nem. Tudjátok, mi két vark, kutyapár. Nem, nem.
Oda, be oda megy a nem tudom kákhoz, és azt mondja, hogy nem választom.
Hát de 2026-ban viszont visszaterelődhet bárhova, tehát hogy egyébként az lesz még egy nagyon nagy, szerintem egy óriási kérdőjel még a 2026-os választásokig. Itt nagyjából sejthető a beszélgetés első feléből, hogy mi mit gondolunk erről, de hogy az uniós pénzeket megkapjuk-e. Tehát én azt látom például, hogy az építőiparnak a visszaesése, az pont a Fidesz hátországában nagyon-nagyon komoly elbizonytalanodást jelez. Tehát a falvakban, kelet-magyarországi falvakban, ahol észak-koreai, ha már itt emlegettük, észak-koreai számokat kap a Fidesz, ott főleg építőiparban dolgoznak segédmunkásként nagyon sokan. És még most is vannak ilyen 80%-os eredmények, amiket kap a Fidesz, de azért már bebekúsznak ilyen 7-10%-os tiszák.
Hát
egészen kis falban.
Egy percünk van hátra, ezt hagyjuk át az uraknak még, jó? Okay. Tudom, hogy kevés, de ez van.
Rámnézze?
Ja. Egy perc, Gyuri.
De én csak azt mondom, hogy az erő az vonzerőt jelent. 30%-os eredmény és Magyar Péter személyes szereplése olyan, hogy az ellenzéki szavazó azt mondja, hogy nincs kiben bíznom, csak benne. Lehet, hogy vannak fenntartásaim, lehet, hogy lesznek problémák, lehet, hogy egy csomó dologban nem fogok vele egyetérteni, de nincs más, akiben bízhatok. És ez nem fog szűnni a következő másfél évben.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Tompos Ádámnak, a Magyar Hang munkatársának. Köszönöm Szele Tamás külpolitikai újságírónak, köszönöm Bolgár Györgynek, és köszönjük meg, nem, az most csúnyán fog hangozni, de majdnem azt mondtam, hogy köszönjük meg azoknak, akik a műsort készítették, de én is benne vagyok. Köszönjük Horváth Ádámnak, Józsa Mártának. A műsorvezető Szélási Sándor volt, így már jobban hangzik, nem?
Köszönjük neked.
Köszönjük a figyelmüket.
Köszönjük.
Minden jót.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.